Hetedik fejezet. Kato megköszörülte a torkát és az újoncok felé fordult. A századtrebát némán állt vele szemben szabályos sorokba rendeződve a gyakorló tér egyik oldala mentén, ahogy arra tanították őket. Előttük a helyőrség 10 katonája állt, akiket Kato a fegyverforgató képességeik alapján választott ki a kiképzői feladatokra. Miután ez a 100 ember befejezte a délelőtti gyakorlatot, segíthetnek átadni a tanultakat a többi újoncnak. Mivel tolmácsként egyedül Tinkomius állt rendelkezésükre, másként nem tudták volna gyorsan megtanítani az atrebát önkénteseket a fegyverforgatásra. Készen állsz? Fordult Kato Tinkomius felé. Az ifjú nemes bólintott és felkészült, hogy tolmácsolja a centúrió szavait. Ma megmutatjuk nektek, hogyan kell használni a légiók rövid kardját, a Gladiust. Akadnak olyanok, akik azt állítják, ez a mi titkos fegyverünk. Ám a fegyver csupán eszköz. Ami megkülönbözteti a többi eszköztől, az az ember, aki használja. A rövid kard önmagában nem ér sem többet, sem kevesebbet, mint bármely más kard. Ha nem használják megfelelően, akkor nem ellenfele sem a lovassági kardnak, sem a hosszú kardnak, amit ti kelták, olyannyira kedveltek. A rövid penge párbajra ugyan nem a legalkalmasabb, de a csata tolongásában nincs jobb fegyver, amit az ember kívánhatna. Kato a saját kardjáért nyúlt, és szerencsére még időben eszébe jutott, hogy már nem a jobb oldalon hordja, mint amikor még optióként szolgált. Mosolyogva szorította a kezébe az elefántcsont markolatot, majd előhúzta, és a magasba emelte a pengét, hogy mindenki jól láthassa. E fegyver legfőbb sajátossága a kúpos hegy. Azért ilyen, mert arra készült, hogy egy bizonyos módon támadjanak vele. Ez a mód a döfés. Mostantól egy szabályt véssetek az eszetekbe, néhány hüvelyknyi hegy sokkal halálosabb bármilyen hosszú élnél. Ezt személyes tapasztalatból mondom. Néhány hónappal ezelőtt valaki elég ostoba volt ahhoz, hogy egy hosszú élő pengét használjon ellenem. Ő már halott, én viszont még mindig élek. Kato egy pillanatra elhallgatott, hogy a történet tanulsága leüllepedhessen. Tinkomius tolmácsolását hallgatva eszébe jutott a druida támadása és a rettenetes fájdalom, ahogy a sarló a bordáiba mélyed. Most sokkal inkább csalónak érezte magát, mint korábban bármikor. Ha ezek az ostobák tudnák, mennyire félt akkor? A fogai megcsikordultak az emléktől, és próbálta elűzni a gondolatot. Hiszen a druida végül találkozott sötét isteneivel, Kato viszont életben maradt. Ha az a druida szúró fegyvert használt volna, lehet, hogy most más lenne a helyzet. Tinkomius befejezte a tolmácsolást, és várta, hogy Kato folytassa a mondandóját. Lehet, hogy nem valami szép, de amikor zárt alakzatban harcoltok pajzsaitokat az ellenségnek feszítve, és arcukat csak néhány hüvelyk választja el a tiétektől, akkor megtapasztalhatjátok-e kard igazi értékét. Figyeljetek jól a kiképzőitekre, akkor megtanulhatjátok, hogyan kell úgy forgatni a rövid kardot, ahogy azt mi tesszük, és a durotriges kurafik hamarosan nem lesznek többek egy rossz emléknél. Miután Tinkomius lefordította az utolsó megjegyzést, hatalmas újongás csapott fel, és Kato elég bölcs volt ahhoz, hogy hagyja az újoncokat kiáltozni egy kicsit, mielőtt felemelte volna a kezét, csendre intve őket. Tudom, milyen lelkesen várjátok, hogy elkezdhessétek a gyakorlatozást, de mielőtt igazi fegyvereket kapnátok, meg kell tanulnotok az alapvető mozdulatokat, ahogy azt mi, légionáriusok is tettük. Csatában biztos kézzel kell használnotok a kardot, ráadásul anélkül, hogy túl hamar elfáradnátok. Ezért egyelőre ezekkel fogtok gyakorolni. Kato odalépett egy szekérhez és hátra lökte a bőrponyvát. A szekéren egy halom bot hevert, amelyeket nagyjából a rövid kardok hosszúságára vágtak, ám azoknál jóval vastagabbak és súlyosabbak voltak. Nem véletlenül. A légiók kiképzésre használt felszerelése azt a célt szolgálta, hogy a katonák erejét épp úgy fejlessze, mint az ügyességüket. Így, amikor az újoncok igazi fegyvereket kapnak, azonnal könnyedén használni tudják. Kato felemelte az egyik rövid botot, hogy azt mindenki jól láthassa. Az újoncok soraiból csalódott morgolódás hallatszotta, hogy arra Kato számított is. Elmosolyodott, mivel egykor maga is ugyanígy érzett. Nem sok látnivaló van rajta, de biztosítatlak benneteket, hogy igencsak fájdalmas a rossz végén állni. Most pedig álljatok vigyázba! A legközelebbi barak sarkának támaszkodó légionáriusok kis csapata felé fordult. Régolusz, hozd ide a kiképzőket! A légionáriusok élőkön Figulusszal, a hatalmas termetű, nárbon nensziszi fiatal emberrel, akit Kátó választott ki, hogy az optiójaként szolgáljon, oda siettek a centúrióhoz, és elővették gyakorlatozásra használt fegyvereiket. Ma még maradjatok az alapoknál, emlékeztette őket Kátó. Védés, hárítás, szúrás és előretörés. A légionáriusok odaléptek a számukra kijelölt szakaszokhoz, és kiosztották a fegyvereket. Mialatt Figulusz és a többi kiképző megmutatták embereiknek a megfelelő mozdulatokat, Tinkomius csatlakozott Kátóhoz, és a térségen körbejárva segített neki a tolmácsolásban. A sarokba rendezett újoncok igyekeztek a lehető legjobban utánozni a légionáriusok mozdulatait. Mint minden kiképzés során, most is dühös kiáltások harsantak, ahogy a kiképzők szidalmazták és ütlegelték a rájuk bízott újoncokat. Kátó észben tartotta Makró előző esti tanácsát, és kényszerítette magát, hogy ne avatkozzon közbe, ám remélte, hogy jelenlétében a kiképzők talán nem lesznek túl durvák. Hirtelen fájdalmas sikoly harsant, mire Kátó és Tinkomius az egyik csapathoz sietett. A kiképző egy földön kuporgó alak fölött állt, a hátát csapkodta, miközben a centúrió áttört az atrebátok sorain, hogy közelebbről is szemügyre vegye az eseményeket.
– Mi a fene bajod van? –
üvöltötte a kiképző.
Milyen egyszerűen magyarázzam még el, te ostoba barom! Véd, hárít, szúr és előretör! Nem úgy csinálod, ahogy kedved tartja!
Mi folyik itt? A kiképző vigyázba vágta magát.
Ez a barom fel akar dühíteni, uram! Úgy tűnik képtelen megtanulni 4 egyszerű mozdulatot!
Értem, bolintott Kátó, és lepillantott a földön kuporgó alakra. A férfi lassan megfordult, és rávigyorgott a centúrióra.
Ha nem. Már megint te.
Mi a neved? Kérdezte Keltául.
Bedriakus.
Bedriakus, ha? Szólíts uramnak! A férfi ismét elvigyorodott, kivillantva töredezett fogait, aztán bólogatni kezdett, és rámutatott magára.
Bedriakus, uram! Bedriakus, uram!
Na igen, köszönöm. Azt hiszem, mindannyian megértettük, mosolygott vissza Kátó a férfira, majd Tinkomius felé fordult.
Tudtok róla valamit?
Ó, persze. Vadász, és elvesztette a családját egy durotriges rajtaütés során. Ő is megsebesült. Félholt volt, amikor rátaláltak.
Inkább féleszű, marmogta a kiképző.
Elég legyen, csattant fel Kátó, és oldalba bökte Tinkomiuszt. Nem vagyok biztos benne, hogy alkalmas katonának.
Jó harcos.
Különösen, ha penge van nála. Tegnap láttam, hogy több harcosunkat is a földhöz vágta.
Az erő még nem minden.
Nem, valóban nem, de bosszút akar állni, és meg is érdemli, hogy esélyt kapjon rá.
Kátó megörtön bólintott. A bosszúvágy hatalmasabb bármilyen más erőnél, és a centúrió épp elég alkalommal látta már a durotrigesek és druidák véres keze munkáját ahhoz, hogy együtt tudjon érezni az áldozatokkal.
Rendben van. Ha ki tudjuk képezni, velünk tarthat.
Kiképző? Uram!
Folytass tovább, Máriusz. Kátónak hirtelen feltűnt a raktár főkapuja körüli tolongás, és odafordult, hogy jobban szemügyre vegye. Egy csapat lovas ügetett be a gyakorlótérre. Mindannyian benszülöttek, ám Kátó egy arcot felismert.
Verika, mit keres itt?
Eljött, hogy megnézze a kiképzést, felelte Tinkomius. Kátó hideg pillantással nézett az ifjú nemesre.
Nos, köszönöm, hogy szóltál róla.
Elnézést, tegnap este említette, hogy ilyesmire készül, de csak most jutott az eszembe.
Rendben, mondta Kátó, és rácsapott Tinkomius vállára. Menjünk!
Az ujoncok csapatát maguk mögött hagyva elindultak, hogy találkozzanak az Atrebát királlyal és kíséretével. Verika megzabolázta a lovát, és lassan leszállt a nyerekből, majd üdvözlésképpen odaintett unokaöccsének és Kátónak. Tinkomius aggódva nézett a nagybátyjára.
De minden rendben van, fiam! Csak egy kicsit merevek a tagjaim. Az én koromban már előfordul az ilyesmi.
Mosolygott az uralkodó.
Nos, Kátó centúrió, hogy halad a seregem kiképzése? Mi a fenét művelnek azokkal a botokkal? Hol vannak a fegyvereik?
Kátó számított erre a kérdésre, és készen állt a válasszal. Az embereid egyelőre csak gyakorlatoznak, felség. Amint készen állnak rá, megkapják a valódi fegyvereket.
Ó! Oh.
Az öreg ember láthatóan nagyon csalódott volt.
Az mikor lesz?
Hamarosan, felség. Alattvalóid nagyon gyorsan tanulnak.
Nézelődhetünk egy kicsit.
Persze, felség, megtiszteltetés lenne. Ha szíveskednél követni. Verika intett a kísérőinek, akik engedelmesen leszálltak a nyerekből, és lassú léptekkel uralkodójuk után indultak. Kato odahajolt Tinkon Miuszhoz, és suttogni kezdett. Bármit is teszel, tartsd távol attól a csapattól, amelyikben Bedriacus van. Rendben. Verika lassan körbejárt a gyakorló térre, láthatóan érdekelte a kiképzés. Néha megállt, hogy tegyen egy-egy megjegyzést, vagy kérdezzen valamit Kátótól. Ahogy visszatértek az első csapathoz, Verika egyik kísérője, egy lovagló köpenyt viselő sötét hajú, fedetlen melkasú férfi, kikapta a gyakorló kardot az egyik újonc kezéből. A kiképző már épp tiltakozni akart, amikor észrevette, hogy Kátó kissé megrázza a fejét. A sötét hajú férfi megvetően végigmérte a botot és felnevetett. Ez kicsoda, súgta oda a kérdést Kátó Tinkomiusnak.
Artax, a király egyik másik unokaöccse.
Nagy a család?
Ha tudnád, sóhajtotta Tinkomius, miközben Artax Kátó felé fordult.
Miért kell a harcosainknak ilyen játékszerekkel játszaniuk, amikor arra kellene kiképezni őket, hogy végezzenek az ellenséggel?
Artax odalépett Kátóhoz és megvető vigyorral az ifjú centurió lába elé hajította a botot. Kátó arca kifejezéstelen maradt, miközben a briton tetőtől talpig végigmérte.
Nem csoda, hogy a rómaiak játékszereket adnak az embereiknek, hiszen a tisztjeik alig többek fiatal fiúknál,
jegyezte meg Artax gúnyosan. Kátó érezte, hogy a vére hevessel lüktetni kezd, és nem tudta megállni, hogy ne mosolyodjon el.
Akkor lássuk, milyen jól bánsz azzal a játékszerrel, már persze csak, ha férfinak hiszed magad.
Artax nevetve előre hajolt, hogy megveregesse Kátó vállát, ám a centurió fürgén hátra lépett, majd kicsatolta köpenye csatját, és átadta a skarlátvörös ruhadarabot Tinkomiusnak. Aztán lehajolt a gyakorló kardért, és méregetni kezdte a súlyát. Artax ismét gúnyosan elvigyorodott, és a köpenyét levetve kikapta a botot a legközelebb álló újonc kezéből. A körülöttük állók elhátráltak, helyet adva a két férfinak. Kátó küzdelemre készen előrehajolt. Artax vad csata kiáltást hallatva azonnal előre vetette magát, és ütések egész sorozatát zúdította Kátóra, a centúrió fejét véve célba. Az atrevátok azonnal teli torokból újongva biztatták Artaxot, miközben Kátó lépésről lépésre hátrált. Igatan hárította az ütéseket, és a fogait csikorgatta, hogy a karjában érezte azok erejét. Felmérte ellenfele gyorsaságát, majd megvárta, hogy Artax a következő ütésre készülve felemelje a kardját. Kátó színlelt támadást indított a briton torka felé. Artax hátra lendítette a fejét, és kissé előrébb tolta a hasát, hogy megtarthassa az egyensúlyát. A centurió leengedte a botját, és keményen a briton hasába mélyeztette a hegyét. Habár a szörös hasfal alatt kemény izmok húzódtak, az atrebát mégis összegörnyedt, és hátra tántorodott a fájdalomtól. A centurió leengedte a kardforgató karját. Bizonyította képességeit. Legalábbis ezt hitte. Artax azonban vadul meglendítette a fegyverét, és ismét előre vetette magát. Kátó, ahogy mindenki más is jól tudta, hogy ellenfele ezúttal valóban meg akarja sebesíteni. Az atrebátok Artaxot biztatva felmorajlottak, míg Kátó hallotta, hogy a kiképzők bátorítóan kiáltoznak neki. Verika és Tinkomius némán figyeltek. Kátó fülét fánkoppanó fa éles recsenése töltötte be, majd hirtelen égető fájdalmat érzett a melkasában, ahogy Artax a védelmét kijátszva megütötte a sérült oldalát. A centurió elakadó lélegzettel hátra tántorodott, és alig tudta hárítani a következő támadást. A briton hátra lépett, és félig elfordult, hogy törzsének harcosai megtapsolhassák. Kátó levegő után kapkodott. Aprókat lélegzett, mivel az oldalát gyötrő fájdalom miatt nem tudott mélyeket lélegezni. Körbe pillantott az ujjongó atrebátokon, és ráeszmélt, milyen ostobán viselkedett. Hagyta, hogy a büszkesége miatt kockára tegye a katonák kiképzését. Ha most meghátrál, sosem fognak hinni a római hadviselésben, e kiképzés nélkül azonban esélyük sem lesz a durotrigesek ellen. Az oldala egyre jobban fájt. Vállalnia kellett a kockázatot, és így vagy úgy, de a lehető leggyorsabban véget kellett vetni a párbajnak. Artax! A briton nemes visszafordult Kátó felé, és kissé meglepődött, amikor látta, hogy a fiatalember odabiccent neki. Vállat vont, aztán ismét elindult a centúrió felé. Ezúttal Kátó volt az, aki rohamozott. Fegyverét alacsonyan tartva gyors mozdulatokkal támadott, meglepve ellenfelét. Artax hátrálni kezdett, kétségbe esetten próbálva hárítani Kato döféseit. Aztán a centúrió kettős csel vágása megtörte Artax mozdulatainak ritmusát. Az első döfés megint a briton harsát érte, a következő ütés kissé magasabban a bordái közé csapódott, mielőtt a harmadik csapás szétzúzta volna az orrát, amiből vastag sugárban tört elő a vér. A briton behunyta a szemét a rátörő fájdalomtól, Kato utolsó ütése ellenfele ágyékát érte. Artax nyöszörögve a földre kuporodott. Az atrebátok teljesen elnémultak, megdöbbenve a hirtelen fordulattól. Kato kihúzta magát és elhátrált legyőzött ellenfelétől. Aztán körbenézett a benszülötteken és fölemelte a botot.
Emlékezzetek arra, amit korábban mondtam. Néhány hüvelyknyi hegy halálosabb bármilyen hosszú élnél. Itt van erre a bizonyíték,
mutatott a földön vonagló Artaxra. Egy pillanatra kellemetlen csend ereszkedett alá, aztán az egyik atrebát harcos felemelte a kezében tartott botot, és szalutált a centúriónak. Valaki felújongott, és hamarosan az összes újonc Kátót éltette. A fiatal ember először dacosan nézett vissza rájuk, aztán elmosolyodott. Megtanulták a leckét. Hagyta, hogy még egy kicsit folytassák az ünneplést, majd felemelte a kezét, és csendre intette őket.
Kiképzők! Vissza a dolgotokra!
Ahogy az atrebátok szétszélettek, hogy folytassák a kard gyakorlatot, a király két kísérője felsegítette Artaxot a lovára, és erősen tartották, miközben várták, hogy Veriko is felszálljon a nyerekbe. Az uralkodó odaléptetett Kátóhoz, és lemosolygott az ifjúra.
Köszönöm, centúrió. Ez igazán tanulságos volt. Biztos vagyok benne, hogy az embereim jó kezekben vannak. Tudasd velem, ha bármiben segíthetek.
Kato meghajolt az uralkodó felé. Köszönöm, felség!